60-ból a 94, Sátoraljó Újhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Osztatlan elismerés övezte az uniós magyar elnökséget az előző fél évben, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. Azt mondta, annak kezdetén rajtunk kívül csak a Vatikán beszélt a békéről, most pedig már mindenki. A másik nagy eredmény, hogy Románia és Bulgária a Schengeni övezet tagja lett, és megkezdődtek az uniós csatlakozási tárgyalások Albániával. Arról is beszélt, hogy a magyar gazdaság esetében a legfontosabb cél, hogy mindenkinek legyen munkája, és mindenki fent tudja tartani a családját. Kedreggeltől Donald Trump amerikai elnök beiktatása után minden megváltozik, mondta a kormányfő, hozzátéve véget ér egy fájdalmas, kudarcokkal teli demokrata korszak, a republikánusok nemzeti alapon állnak. Közölte, hogy Magyarország egy 1000 éves állam, és egy sajátos magyar világot hozunk létre, nem engedjük be a migránsokat, és nem hagyjuk, hogy érvényesüljön a gender propaganda. Óriási lehetőségek, új aranykor előtt áll a Magyarország és az Egyesült Államok közötti együttműködés a napokban távozott amerikai nagykövet szinte példanélküli rombolása után, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Hír TV-nek nyilatkozva arról beszélt, David Pressman mindent megtett annak érdekében, hogy Magyarországot belenyomja a háborúba, a gender őrületbe, a brüsszeli migrációs politika fő sodorvonalába. Azt is mondta, örömmel és tisztelettel várják az új amerikai nagykövetet. A Magyarország és Kirgizisztán közötti stratégiai partnerség erősítése fontos célkitűzés, a kormány ezért további 34 millió dollárt helyez a közös fejlesztési alapba, újabb magyar cégek piacra lépését támogatva a közép-ázsiai országban, számolt be a tárcavezető. Szijjártó Péter a kirgiz vízügyért, mezőgazdaságért és feldolgozóiparért felelős miniszterrel tárgyalt. A szolnoki különleges műveleti laktanya létrehozása nem csak Magyarország, hanem Közép-Európa egyik legnagyobb fejlesztése lesz, hangoztatta a honvédelmi miniszter az alapkületételen. Szalai Bobrovnicki Kristóf kifejtette, kizárólag magyar költségvetési forrásokra támaszkodva 59 milliárd forintból építik fel a különleges rendeltetésű dandár, a különleges műveleti parancsnokság és a regionális különleges műveleti komponens parancsnokság új otthonát. A beruházás első fázisa 2026-ra készül el. Tavaly több mint 17,5 millió utast kezelt a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér, amely minden idők legjobb teljesítménye, közölte Facebook oldalán a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton azt írta, óriási lendületben van az újra magyar tulajdonban lévő repülőtér, és a tavalyi eredmény is bizonyítja, hogy nagyszerű üzlet volt a visszavásárlása. Ez csak a kezdet, fogalmazott a miniszter. Pintér Sándor belügyminiszter egészségügyi intézményvezetőket nevezett ki, közölte a tárca az MT-vel. A Borsoda-Bolyzemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházat Zsálkai Zsolt, a Heves Vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetet Stankovics Éva vezeti. Jelentős, akár 20,6%-os kamathozamhoz jut a következő hetekben a lakosság az állampapír befektetései után, közölte a Magyar Államkincstár az MT-vel. A hozam újra befektetése vagy felvétele kényelmesen, biztonságosan és gyorsan intézhető az Államkincstár online szolgáltatásaival, a webkincstáron és a mobilkincstáron keresztül otthonról. Az izraeli biztonságpolitikai kabinet jóváhagyta a gázai tűzszünetet és túlszalkut, jelentette be a miniszterelnöki hivatal. A kabinet 4 órás tanácskozás után döntött a Katar fővárosában, Dohában már aláírt egyezmény elfogadásáról, már vasárnap Izraelbe érkezhetnek az első túszok. A jeruzsálemi latin pátriárka meghatottan kommentálta az Izrael és a Hamász között aláírt tűzszünetet a vatikáni médiának adott interjújában. Pierre Battista Pizzaballa bíboros kiemelte, most a leginkább sürgős helyzetekkel kell foglalkozniuk, az élelmiszerrel, az egészségüggyel és az iskolákkal, ugyanakkor tisztában van vele, hogy a békéhez vezető út hosszabb lesz. A két ország közti átfogó stratégiai partnerségi megállapodást írt alá a Kremlben Vlagyimir Putyin orosz és Maszud Peszelyskán iráni elnök. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hangsúlyozta, hogy ez egyetlen ország ellen sem irányul, célja Oroszország és Irán képességeinek megerősítése a világ különböző részein, a gazdaság jobb fejlesztése, a szociális kérdések kezelése és a védelmi képességek biztosítása érdekében. A világ békéjének és biztonságának erősítését ígérte Donald Trump hamarosan hivatalba lépő amerikai elnök, miután telefonon egyeztetett Xi Jinping kínai államfővel. Trump közölte, szóba került a két ország kereskedelmi mérlegének kiegyensúlyozása, a kábítószerként Egyesült Államokba jutó fentanil kérdése, valamint a kínai kézben lévő TikTok internetes közösségi felület ügye is. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég, párás helyenként ködös a levegő a folytatásban is, ónos szitálás bárhol előfordulhat, gyenge szél fújhat. A hőmérséklet a reggeli órákban és majd napközben is 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pinteki adásunk tartalmából. A pápa a kordobai szeminaristáknak, az életet számtalan Cirenei Simon tartja fenn. Meggyógyítani a megtört szívűeket, folytatjuk Ferenc pápa beszédének ismertetését, amelyet a diplomáciai testülethez intézett. Magyar nyitány Jankovics Marcell reménykeltő animációival a Szent Évi Rómában. A pápa a kordobai szeminaristáknak, az életet számtalan Cirenei Simon tartja fenn. Ferenc pápa a spanyolországi Kordobából érkezett szeminaristáknak hangsúlyozta, hogy a remény nélkül, amit Jézus hoz el, őrültség lenne elindulni az élet útjára. A spanyolországi Kordobából érkezett szeminaristákat pénteken délelőtt fogadta audiencián Ferenc pápa, aki köszöntötte őket az élet útján. A pápa elmagyarázta, hogyan mutatkoznak meg a remény különböző jelei az élet út során. Az irány a mennyország, a Jézussal való végső találkozás felé. Ez az első jel az úton. Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy ez az irány nem vezet kényelmes élethez, mert ha a kényelmet választjuk, az zsákutcákhoz vezet. Ha ezt az utat választják, akkor szégyenkezve vissza kell fordulni. Az élet útján haladva a pápa jellemezte a második jelet, azokat a veszélyeket, amelyekkel az emberek útközben találkozhatnak. Szülővárosuk szentje, kordobai Szent Pelágius életének példájára utalva, arra biztatta a szeminaristákat, hogy tartsanak ki az Úr útján, bátorítsa őket az a tény, hogy Jézus támogatja és erőt ad nekik, hogy a remény magvetői legyenek. A szeminaristák életútjának egyik állomása a pápával való találkozás és a Szent Kapunál tett látogatás a szent év során. Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy mindenkinek éreznie kell Jézus jelenlétét az életében és az eukarisztiában. Megsegít minket, ha az út során kiukad az autókeréken a gumi, és befogad minket, amikor a fáradtság elhatalmasodik rajtunk, és meg kell állnunk pihenni. A Jézus által hozott remény nélkül a pápa szerint őrültség lenne útra kelni. Csak a belévetett bizalom révén lehetünk biztosak abban, hogy célba érünk. Ferenc pápa azonban figyelmeztette a szeminaristákat, hogy a remény magvetőinek lenni nem azt jelenti, hogy udvariaskodunk vagy a mázas jóságoskodás mellett döntünk. Az élet útján nem kell egyedül járnunk, összegezte a pápa. ehhez közösségre van szükség, irányítani, védeni, segíteni és megáldani azokat, akiket az Úr ránk bízott feladatunként.
Meggyógyítani a megtört szívűeket. Ukrajna és a Szentföld békéje. Folytatjuk Ferenc pápa beszédének ismertetését, amelyet a diplomáciai testülethez intézett.
Risulta quindi particolarmente preoccupante il tentativo di strumentalizzare i documenti multilaterali.
A Szentatya különösen aggasztónak nevezte, hogy megkísérlik a multilaterális dokumentumok manipulálását, megváltoztatva a kifejezések értelmét, vagy egyoldalúan újra értelmezik az emberi jogokról szóló egyezmények tartalmát, azért, hogy megosztó ideológiákat terjesszenek, amelyek lábbal tiporják a népek értékeit és hitét. Valódi ideológiai gyarmatosításról van szó, amelyet előre elterveztek, hogy kiirtsák a népi hagyományokat, történelmet és vallási kötődéseket. Olyan mentalitás ez, mely az eltörlés kultúrának kedvez, nem viseli el a különbözőségeket, és az egyének jogaira összpontosít, elhanyagolja a mások felé való kötelességeket, különösen a gyengébbek és kiszolgáltatottabbak iránt. A pápa elfogadhatatlannak nevezte az abortuszhoz való jogot, mely ellene mond az emberi jogoknak, azon belül is az élethez való jognak. Az élet egészét kell védelmezni, annak minden pillanatában, a fogantatástól a természetes halálig, mert egyetlen gyermek sem tévedés, nem vétkes abban, hogy létezik, mint ahogy egyetlen idős vagy beteg embert sem szabad megfosztani a reménytől és kiselejtezni. Ez a megközelítés különösen súlyos következményekkel jár a multilaterális szervezetek esetében, mint amilyen az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, amelynek a Szentszék alapító tagja. Vissza kell térni az 1975-ös Helsinki nyilatkozat szellemiségéhez, amellyel az ellenséges, szembenálló államok is megtalálták a találkozás helyét, és nem szabad feladni a párbeszédet, mint a konfliktusok megoldásának eszközét. Ferenc pápa rámutatott, hogy a II. Világháború után 80 éve létrejött multilaterális intézmények sajnos úgy tűnik, hogy nem képesek garantálni a békét és a stabilitást, az éhezés elleni küzdelmet és a fejlődést, ami eredeti céljuk volt. Nem tudnak hatékony válaszokat adni a 21. század kihívásaira, a környezeti problémákra, a közegészségügy, a kultúra és a társadalom égető kérdéseire, mint ahogy a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra sem. Sok intézmény reformra szorul, de minden esetben a szubszidiaritás és a szolidaritás alapelveire épülő reformra, mely tiszteletben tartja az államok egyenlő szuverenitását. Fájdalmas látni, hogy az elszigetelődés felé tartunk, ahol az azonos módon gondolkodó klubjába másoknak nincs bejárás. A Szentatya biztató jelek közé sorolta az Argentína és Chile közötti békeegyezményt, amelyet 1984. november 29-én írtak alá a Vatikánban. A Szentszék közvetítésével és a felek jó akaratának köszönhetően sikerült véget vetni a Beagle csatorna vitatott határfeszültségének. Dél-Amerika legdélebbi pontján a Tűzföldön található a csatorna, amely egy nagy szigetet választ el több kisebb szigettől, melyek a megállapodás értelmében ma Chiléhez tartoznak. A határ a csatorna keleti részén húzódik Argentína és Chile között.
Dimostrando che pace e amicizia sono possibili.
Ez a siker megmutatja, hogy a béke és a barátság lehetséges, ha a nemzetközi közösség két tagja lemond az erőszak használatáról, és ünnepélyesen megfogadja, hogy betartja a nemzetközi jog minden szabályát, valamint előmozdítja a kétoldalú együttműködést. Biztató jelek mutatkoznak az iráni atommegegyezés újra tárgyalásával kapcsolatban is, amely egy biztonságosabb világot garantálna valamennyiünk számára. Ferenc pápa a szentszéki nagykövetekhez és diplomatákhoz intézett évelei beszédében ezután arról szólt, hogy a remény diplomáciája egyben a megbocsátás diplomáciája is. Ez azt jelenti, hogy nyílt vagy rejtett konfliktusok idején is képes újra szűni a gyűlölet és az erőszak által megtépázott kapcsolatokat, ezáltal pedig begyógyítani a sok-sok áldozat megtört szívét. A Szentatya kívánsága az, hogy 2025-ben az egész nemzetközi közösség azon fáradozzon elsősorban, hogy véget vessen a háborúnak, ami majdnem 3 éve vérrel áztatja a meggyötört Ukrajnát. Számtalan áldozatot szedett, köztük sok civil lakos életét követelte. Feltűnt némi bátorító jel a horizonton, de még sok munkára van szükség ahhoz, hogy megteremtsük egy igazságos és tartós béke feltételeit, és begyógyítsuk az agresszió ütötte sebeket. Ferenc pápa újból megismételte felhívását az izraeli-palesztin konfliktus lezárásáért is, a tűzszünet és az izraeli foglyok szabadon bocsátása érdekében Gázában, ahol rendkívül súlyos a humanitárius helyzet, ezért kéri, hogy a palesztin lakosság kapjon meg minden szükséges segítséget.
Il mio auspicio è che israeliani e palestinesi possano ricostruire i ponti del dialogo e della fiducia reciproca, a partire dai più piccoli.
A Szentatya annak a kívánságának adott hangot, hogy izraeliek és palesztinok építsék újra a párbeszéd és a kölcsönös bizalom hídjait, a legkisebbektől kezdve, hogy a jövő generációk egymás mellett élhessenek két külön államban, békében, biztonságban. Jeruzsálem pedig legyen a találkozás városa, ahol keresztények, zsidók és muzulmánok harmóniában és tiszteletben élnek együtt. Múlt év júniusában emlékeztek a vatikáni kertekben a Szentföld békéért tartott közös ima 10. évfordulójára. 2014. június 8-án az akkori izraeli elnök Simon Peres és a palesztin elnök Mahmoud Abbas Bertalan konstantinápolyi pátriárkával és Ferenc pápával együtt fohászkodott a béke ajándékáért. A találkozó azt bizonyította, hogy a párbeszéd mindig lehetséges, és sosem szabad engednünk, hogy az ellenségeskedés és a gyűlölet a népek között felülkerekedjék, hangsúlyozta a diplomatákhoz intézett beszédében Ferenc pápa.
Magyar Nyitán Jankovics Marcell reménykeltő animációival a Szentévi Rómában. A 3 sarkalatost edényt idéző Hit, remény és rajzfilm címmel nyílt meg január 16-án csütörtökön este Róma központjában, a Kancellária impozáns reneszánsz palotájában a Jankovics Marcell máig ható művészetének emléket állító multimédiális kiállítás, a Szentév első nagy római magyar eseménye, amelynek művészeti vezetője a rajzfilm rendező özvegye Rubovszki Éva. A Fidesz Spes Caritas isteni erény hármasból az utolsót helyettesítő nem csak szójáték formájában a kartóni kartonrajz kifejezés, amely Jankovics Marcell művészi világára leginkább rajzfilmjeire utal, ami méltán szerzett neki országhatáron, még az óperenciás tengeren túl is elismerést és szakmai megbecsülést. Jankovics üzenete olykorban született, amikor a legalapvetőbb emberi értékekről, az ember önmagát meglépő transzcendenciájáról csak áttételesen és rejtjelezve lehetett beszélni. Ezt a küldetést a művészet töltötte be karöltve az éppen csak megtűrt egyházi szolgálattal. A keresztény polgári értelmiségi családból eredő Jankovics Marcell 1941-es születése mindannak átmentésére ítélte őt, amiről így közvetlen nem lehetett beszélni. Az 70-es évek közepén az 1000 éves Pannonhalmán végzett gimnáziumi tanulmányai érzékeny irányt jutottak kezébe, amely magától fölbukkanó tehetségéhez orientációt társított. Hozd fel néped ősi kincseit a mélyből, és emeld magasba. Rajzolj színes kartonokat, és kinematikusan mozgasd őket. A Az eredmény többek között a teremtéstörténet, az ember tragédiája, a János Vitéz és a Fehér Ló fia alkotások. A kancellária palota első emeleti dísztermét megtöltő vendégek jelenlétében a házigazda Habsburg-lotaringiai Eduard szentéki magyar nagykövet nyitotta meg a kiállítást, amely a Szent Év első nagy római eseménye. A kiállítás a kiváló magyar művész alkotásaiból nyílik, és szép összhangot teremt a 2025-ös Szent Év témájával, a reménye. Robovszky Éva, Jankovics Marcell özvegye, a kiállítás művészeti vezetője meghatódottan jeles napnak nevezte a római szentévi kiállítás megnyitóját. A Biblia a könyvek könyve határozza meg, és tagolja az ember napjait. Így volt ez a Jankovics család életében is, és Marcellnek lehetősége volt elmélyíteni ezen ismereteit a Pannonhalmi Bencés gimnáziumban végzett tanulmányai során. A 80-as évek elején fogott hozzá a Biblia rajzfilmes megjelenítéséhez, és egy kanadai magyar mecénás segítségével sikerült is annak első részét, a teremtést egy 26 perces film keretében megvalósítani, és jól lehet elkészültek további 5 rész kartonrajzai, sajnálatos módon a Biblia további lapjai nem keltek életre. A Szentírás azonban mindvégig Marcell figyelme középpontjában áll, ezt mutatja a Jelképek és Jelentések a Bibliában című könyve is, valamint az a sorozat, amely a felvidéki templomok gótikus szárnyas oltárait elemzi. A szentszék képviseletében Jan Maria Chun Yen Chong prelátus méltatta a kiállítást, amely tökéletesen illeszkedik a 2025-ös Szent Év kontextusába, lehetőséget kínálva arra, hogy Jankovics Marcell művészetén keresztül felfedezik a hit, a kultúra és a kreativitás közötti párbeszédet. Művészete arra hív minket, hogy elgondolkodjunk a bennünket összekötő spirituális és kulturális gyökereken azáltal, hogy a remény üzenetévé alakít minden egyes képet. E kiváló művész alkotásai, amelyek életre keltik a szakrális történeteket és szimbólumokat, kézzel fogható példái annak, hogy a szépség híd lehet a transzcendencia és a remény felé vezető úton. Szász Jenő miniszteri biztos, a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet elnöke ünnepi beszédében szintén a Szent Év keretében értelmezte a kiállítást. Kezdetben az úrnak szentelt évet egy kürt hangjával hirdették meg. A kürtöt pedig csak a remény dalnokai fújhatják meg. A magyar nemzet művésze Jankovics Marcell a magyarok reménységének dalnoka. Csodálatos művészetével ő képes megszólaltatni azt a bizonyos hangszert, nekünk, földi halandóknak pedig csak annyi dolgunk van, hogy halljuk meg a dallamát, fogadjuk meg a szavát, és hirdessük az ő üzenetét. Emeljük fel tehát szívünket Krisztushoz, hogy mi is reménydalnokok lehessünk ebben a kétségbeséstől szenvedő világban, hogy tetteinkkel, szavainkkal, mindennapi döntéseinkkel, a szépség és a kedvesség magjainak türelmes szórásával az emberi természet isteni húrjait pendítsük, és ne a bánatot, hanem az örömöt ébresztjük a szívekben. Végül a művész barát Szemodán György, festő és író emlékezett ihletett és személyes hangon Jankovics Marcellre. Ő ahhoz a nagy generációhoz tartozott, amelynek egy jelentős része már gyermekkorában elveszítette az élet élhető lehetőségeit, ám mégis kivívta méltó helyét még a mi húzatos hazánkban is. Mondhatnám, hátrányos helyzetű gyerek volt, ha ez a kifejezés nem lenne manapság félreérthető, hiszen ő nem azért volt hátrányos helyzetű, mert szülei szegények, munkanélküliek, vagy éppen írástudatlanok lettek volna, hanem azért, mert neki is, mint oly sok másnak, bűnhődnie kellett felmenői soha el nem követett bűneiért. Ezért kellett gyermekként átélnie a kitelepítésnek eufemizált, rabszolgasorba tarítottságot és a börtönbe zárt apa hiányát. Gimnáziumi éveit a Pannonhalmi Bencéseknél töltötte, ahol egy életre megalapozta tudását és szellemiségét, de a börtönviselt apával, kitelepített anyával és nővérrel, meg a pannonhalmi érettségével megáldott, megvert fiatalember esetében tovább tanulásról szó sem lehetett. Eljátszom a gondolattal, hogy miként alakult volna élete, ha mondjuk építész, történész, művészet vagy kultúrtörténész diplomával a zsebében indul az élete. Mert ezek közül bármelyik egyetemet elvégezhette volna, de ma már azt gondolom, hogy jóval kevesebbre vitte volna, mint így. Hozzászokva a mindenkori árra a szembe úszáshoz. Mert lehet, hogy épp a dac, a minden áron való bizonyítani akarás és az egyetlen kitörési pontot kínáló művész pálya választáson volt az, ami mára Jankovics Marcellt azzá az emberré tette, akivé ő vált. S hogy hová jutott? Kérdem végül. Egy római szentév küszöbére, ahol a magyar nemzet fölemeli jeles fiának alkotásait és a reménység zászlójaként lobog egész életműve immár a világ előtt.
Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétor Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban a Katolikus Egyház ifjúsági katekizmusa alapján a lelkiismeretről beszélget Lóci Tamás atya a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival. Műsorunk a 2015. május 6-ai adásunk ismétlése.
Laudétur Jézus Krisztus!
In aeternum amen. Miskolcról, a Szent István Rádió stúdiójából jelentkezik a Hitvalló szerdai adása. A Fráter György Katolikus Gimnázium képviseletében három diák a mai beszélgető társam, Szűcs Sarolta, Szokoly Bettina és Szűcs Laura. A mai adásunk a katekizmus alapján a lelkiismeret témakörével foglalkozik. Ezzel kapcsolatos kérdésekkel találkozunk a most következő részben. Ebből az első rögtön a lelkiismeretet szeretné meghatározni számunkra, mivel is állunk szemben. Nézzük, hogy egyházunk mit tanít arról, mi a lelkiismeret.
A lelkiismeret belső hang az emberben, amely arra készteti, hogy a jót feltétel nélkül megtegye, a rosszal pedig feltétlenül szakítson. Ugyanakkor a lelkiismeret képesség, amelynek segítségével a jót meg tudjuk különböztetni a rossztól. A lelkiismeretben Isten szól az emberhez. A lelkiismeretet olyan belső hangnak lehet tekinteni, amelyben maga Isten mutatkozik meg az emberben. Isten a lelkiismeretben teszi magát észrevehetővé. Amikor azt mondjuk, ezt nem tudom összeegyeztetni a lelkiismeretemmel, ez a keresztény ember számára azt jelenti, teremtőm szeme láttára nem tehetem meg. Sok embert kínoztak meg, végeztek ki, mert hűségesek voltak a lelkiismerethez.
Talán a legrövidebben a válasz alapján is úgy mondhatnánk, és így is szoktuk tanítani, hogy a lelkiismeret Isten szava, Isten hangja bennünk. Igen ám, de azért ez mégsem olyan hang, mint a többi hang, amikor megszólítanak bennünket, ismerőseink, rokonaink, barátaink. Nem ilyen egyértelmű. De azért remélhetőleg ti is már életetekben többször megtapasztaltátok a lelkiismeret hangját. Ha volt ilyen élményetek, akkor megosztanátok ebből valamit. Szólt-e már hozzátok Isten a lelkiismereteteken keresztül? Milyen helyzetben, témakörben is, hogy éltétek ezt meg?
Többször is volt már ilyen alkalom, hogy úgy éreztem, hogy itt most nagy döntés előtt állok, és a lelkiismeretem vezetett rá a helyes útra. Például most nemrég volt egy olyan alkalom, hogy valaki elmondott nekem valamit. Tulajdonképpen ez egy meglepetés egy másik embernek, és hát a másik ember ugye próbálta belőlem kiszedni, és mindent bevetett, hogy csak most az egyszer, de mondjam el most az egyszer. Nem mondtam el neki, és végül is elmondtam otthon ugye szülőnek, és vele is megígértettem, hogy de ne mondja el senkinek, és akkor így végül is nem tudta meg a másik ember.
Az én ügyem az tulajdonképpen még folyamatban van, mert adtam egy személynek egy kisebb fajta ajándékot, és tulajdonképpen nem is én adtam neki oda, viszont ez a személy most kétségek közt van, hogy kitől kapta azt a bizonyos ajándékot. És hát a lelkiismeretem azt mondja, hogy mondjam meg neki, viszont hát egy másik hang pedig azt, hogy ne, és én még hát vívódok, de valószínűleg a lelkiismeretemre fogok hallgatni, és elmondom neki az igazat, bár ez nehéz lesz, de elmondom.
Azok alapján, amit mondtatok, biztosra vehetjük, hogy van lelkiismeret, hiszen szól hozzátok folyamatosan. Talán nem mindig olyan egyszerű, mint egy ilyen történet, hogy ezt mondja lelkiismeret, ezt cselekedjem. Van olyan eset, amikor ez azért komoly próbatétel elé állítja az embert, amikor vívódásokat kelt az emberben a lelkiismerete és a külső valóság, vagy a saját akaratával való találkozás.
Igen, én azt hiszem, most pont ezt élem meg, ugyan ezzel az ajándékkal kapcsolatban. Ez tényleg egy komoly vívódás számomra is, mert tehát igazából általában határozottan szoktam tudni, hogy mikor mit csinálok, vagy mikor mi a helyes, meg mindent megteszek általában, de ez egy olyan ügy most, ahol belső harcok folynak.
Nem tudom, ez így mennyire vág ide, de ugye emberek vagyunk, mindannyian követünk el hibákat, és nekem volt egyszer egy olyan, hogy rosszul döntöttem valamiben. Aztán rájöttem, hogy vagyis éreztem, hogy nem jó, amit teszek, és végül is utána nem tudom, bántott a dolog, hogy mégis megtettem is. Nálam ez úgy alakult, hogy felvállaltam azt, amit elkövettem, és nem tudom, utána könnyebb lett, vagy jobb lett.
Hogy ne vágni ide, az egyik leggyakoribb megnyilvánulása a lelkiismeretnek, ugye amikor lelkiismeret furdalás formájában nyilvánul meg, utólag szembesít minket azzal, hogy amit tettünk, az nem jó. És pont ez a célja az egész lelkiismeret furdalásnak, hogy keltsen egy egészséges bűntudatot, ha valóban bűn volt az, amit elkövettünk, és arra megoldást meg is találjuk, hogy bocsánatot kérünk Istentől, illetve az emberektől. Nézzük meg a következő kérdést, ami tovább visz bennünket a lelkiismeret témájában. Szabad-e valakit kényszeríteni arra, ami lelkiismerete ellenére van? Nagyon izgalmas kérdés.
Senkit sem szabad kényszeríteni arra, hogy lelkiismerete ellen cselekedjék, amíg cselekedete a közjó határain belül van. Aki más ember lelkiismeretét figyelmen kívül hagyva semmibe véve kényszeríti őt valamire, megsérti az másik ember méltóságát. Alig van valami, ami az embert inkább emberré tenni, mint az az adomány, hogy a jót és a rosszat meg tudja különböztetni egymástól, és választani tud közülük. Ez akkor is igaz, ha döntése jól megvilágítva nem helyes. Ha a lelkiismeretet nem alakították rosszul, a belső hang rendszerint azzal fog megegyezni, ami Isten előtt értelmes, igazságos és jó.
Mi erről a ti véleményetek, tapasztalatotok azzal kapcsolatban, hogy kényszerítenek valakit a lelkiismerete ellenére való cselekvésre? Éltetek-e már át hasonlót, vagy mi az, ami a válaszból számotokra olyan sokat mondó volt?
Engem a válasz utolsó mondata igencsak megfogott, hogy a belső hang, vagyis a lelkiismeret rendszerint Isten akaratával egyezik meg. Szerintem lelkiismeret még a nem igazán vallásos embereknél, fiataloknál is létező dolog, mert a belső hang az olyan dolog, amit nem lehet elnyomni, akármennyire is próbálkozik az ember azzal, hogy nem, most tényleg nem akarom átgondolni, hogy mit csinálok, most tényleg csak meg akarom tenni, viszont mindig ott van ez a belső hang, aki mondja, hogy ez veszélyes lehet, ebből nem biztos, hogy jól jössz ki, gondold át azért, és hogyha erre a hangra nem hallgatunk, akkor tulajdonképpen Isten szavát is valamilyen szinten figyelmen kívül hagyjuk, viszont hogyha rosszul sül el a dolog, akkor tudjunk nagyon hibáztatni például Istent is, vagy magunkat is, hogy hogy lehettem ennyire bolond, hogy nem gondolkoztam előre, meg hogy maga Isten is, hogy ezt hogy hagyhatta. Viszont ő nem akarta hagyni. Mi alakítottuk úgy a dolgot, hogy megtörténjen. És nem is lett volna muszáj biztosan megtörténnie, csak nem akartunk gondolkozni, és nem akartuk reálisan látni a helyzetet, és a belső hangunkat szándékosan figyelmen kívül akartuk hagyni.
Annak idején nekem egy ilyen nagy felfedezés volt, úgy diák koromban, meg utána egyetemista koromban is, hogy sokszor azt gondoltam, hogy az emberek azok öntudatlanul mennek bele hülyeségekbe, butaságokba, és biztos, hogy van is ilyen szint, tehát amikor valaki mondjuk olyan befolyás alatt van alkohol, kábítószer, hogy már nem felelősetettért, de azt vettem észre, hogy az emberek csak alibinek használják ezeket a dolgokat legtöbbször. Tehát mondjuk elmennek egy társaságba, és már felmentve érzik magukat az alól, hogy a lelkiismeretük szerint cselekedjenek, mert úgy körbenéztem, és azt mondtam, hogy semmilyen nem történt, ami miatt az illető ne tudná most is, hogy rosszat tesz, amit tesz. Valójában meg akarta tenni, csak nagyobb bátorság van hozzá akkor, hogyha elmegy az ember egy mulatóhelyre, társaság is spannolja őt ebbe az irányba. Tehát úgy rájöttem arra, hogy igenis az ember nagyon jól tudja akkor is, hogy mi a jó és mi a rossz, és nem mondhatja azt másnak magának, hogy én csak azért mentem bele, mert az esetek többségében az ember teljesen tisztában van vele azzal, hogy ez most rossz, amit teszek, csak felmenti saját magát a dolgok alól.
Szerintem van az a szó, hogy lelkiismeret furdalás. Hát szerintem, hogyha egy ember tesz valami rosszat, ugye azt még lelkiismeret nélkül is, ugye, úgymond józan parasztészel is meg tudjuk ítelni, hogy mi számít rossznak és mi jónak. Hogyha az ember tesz valami rosszat, akkor nem feltétlenül a belső hangja szól először, hanem látja a körülményeket, látja, amit maga körül tett, a káoszt, a felfordulást, és a belső hangja csak utána szólal meg esetleg, hogy nem az én megmondtam stílussal, hanem hogy ezt hogy tehetted meg. És hogyha az ember tényleg befolyás alatt van, akkor nem tudja mérlegelni minden esetben a tetteit, és tényleg csak ezt akarja elnyomni, hogy belső hangja meg tudjon szólalni, mert hogyha józan észnél van, akkor úgy idézőjelben beszélget magával, vagy magában. Viszont hogyha esetleg részeg, akkor nem. Akkor elnyomódnak benne bizonyos dolgok, és a korlátai is feloldódhatnak, és hát megváltozik az ítélő képessége az embernek.
Azért viszont persze mindenképpen felelősek vagyunk, hogy ilyen állapotba kerülhetünk, még hogyha ad is enyhítő körülményt, vagy felmentő okot valaminek a befolyása, az, hogy az alá kerültem, azon mégiscsak elindultam tudatosan, tisztán, tehát valahol a felelősségünk azért csak megmarad a dolgokba. Nézzük meg a következő kérdést, ami így hangzik. Lehet-e a lelkiismeretet alakítani? Hogyan szól a katekizmus válasza erre?
Igen, sőt, ezt meg is kell tenni. A minden értelmes emberrel vele született lelkiismeretet lehet rossz felé irányítani, és el is lehet némítani. A lelkiismeretet a helyes cselekvésnek egyre finomabb műszerévé kell alakítani. A lelkiismeret első iskolája az önkritika. Mi, emberek, ugyanis hajlamosak vagyunk arra, hogy saját javunkra ítéljünk. A lelkiismeret második iskolája tájékozódni mások jó cselekedeteiről. A lelkiismeret helyes kialakítása megadja az embernek a szabadságot, hogy a helyesen fölismert jót tegye. Az egyház a Szentlélek segítségével hosszú történelmének tapasztalatai alapján sok is ismeretet gyűjtött össze a helyes cselekvésről. Megbízatásai közé tartozik, hogy az embereket tanítsa és útmutatást adjon nekik.
Egy nagyon fontos meghatározást hallottunk arról, hogy a lelkiismeret nem egy adott befejezett dolog, ami velünk születik, hanem alakul, sőt alakítani kell. És lehet jó vagy rossz irányba alakítani. Nagyon tetszett nekem a válaszban ez a három szint, amilyen belül alakíthatunk. Az első, hogy az önkritika, hogy a magam tettére visszagondolok, megítélem, hogy ez jó vagy rossz. Aztán a másoknak a véleménye, arra, hogy én cselekszek, hogy jó irány vagy rossz irányba halad-e az életem, és az egyháznak a tanítása. Azt gondolom, hogyha élnénk ezzel a három oldallal, akkor egy csomó rossz dolgot meg tudnánk előzni az életünkbe, és helyes irányba alakulna a lelkiismeretünk. Akár ezekből, akár másból titeket mi fogott meg ebben a tekintetben a lelkiismeret alakulásával kapcsolatban?
Mindannyiunk nevében mondom azt, hogy alakult a lelkiismeretünk, és nekem személy szerintem a társaság változtatott. Az, hogy egyik iskolából átkerültem a másikba, és más emberekkel lettem körülvéve, akiknek más az élet szemléletük, meg a felfogásuk, és azt gondolom, hogy ez is változtathatott.
Én ebben egyetértek Sacival, mivel nekem ez az első évem itt a Fráterben. Úgy érzem, hogy nagyon nagy változáson mentem keresztül, igazából a mindennapjaimat szemlélve, hogy tavaly én állami iskolába jártam, ugye, és hát ott azért hát nem mindig a legkedvesebben szóltunk esetleg egymáshoz, meg nem volt mindig minden szép és tiszta, hanem voltak olyan dolgok, amik amik felett akkor szemet hunytam, például, hogyha mondott nekem valaki valamilyen rosszat a másikról, akkor meghallgattam, de most már én úgy érzem, hogyha az emberek rosszat szeretnének a másikról mondani, akkor elmondhatják, viszont nem kell vele rögtön egyet érteni, hanem esetleg visszatükrözni, hogy ennek a személynek vannak jó tulajdonságai is. És ezt most kezdem magamban észrevenni, hogy kicsit hajlok afelé, az oldal felé, hogy egyre jobban fel tudom a másikban fedezni a jót.
Én is ugye most, ez az első évem a fráterba, és nagyon sokfajta embert ismertem meg ez alatt az egy év alatt. Voltak olyanok, akik szimpatikusabbak voltak, voltak, akik kevésbé. És például az is alakította a lelkiismeretemet, hogy láttam, hogy azok az emberek, akik például kevésbé voltak szimpatikusak, mert olyan dolgokat tettek, amikkel én nem tudok azonosulni, úgy elhatároztam magamban, hogy hát én ilyen nem szeretnék lenni, és hogy tudom ezt kiküszöbölni. És ez is alakította a lelkiismeretemet, hogy néha még én éreztem magam rosszul, amiért más mondott valamit másra.
Amit elmondhatok, azokból a lelkiismeret alakulásának leginkább ez a közösségi oldala domborodott ki, hogy a mások visszajelzései hogyan alakítják a saját lelkiismeretet. Azért biztos vagyok benne, hogy a másik kettő is előfordul az életetekbe, ha most nem is ezt emeltétek ki, az önkritika, illetve az egyháznak a tanítása. Talán ezek már régebb óta megvannak, és ezért emeltétek ki újdonságként a közösségnek a hatását. És hát azt gondolom, hogy ha az ember imádkozó ember tud maradni, akkor tudja a helyét ebben a világban, és egészséges lesz a lelkiismerete, ha minden nap veszi a fáradtságot, hogy a napját Isten elé vigye, átgondolja egy kicsit, milyen is volt az a nap, ugye ez a lelkiismeret vizsgálat, amit mi hívunk így naponta, és ez sokat segít abban, hogy a lelkiismeretem fejlődjön, alakuljon, és egészséges irányba haladjon. Köszönöm a mai beszélgetést a lelkiismerettel kapcsolatban, és kívánjuk, hogy mindannyiunk lelkiismerete valóban alakuljon, fejlődjön, és jó irányba haladjon tovább.
Laudétur Jézus Krisztus!
In aeternum, amen.
Lúci Tamás atya beszélgetett a miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjaival. Műsorunk a 2015. május 6-ai adásunk ismétlése volt. Thank you. Együtt éjfélig. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Adásunk folytatásában óránként híreket mondunk, valamint a napközben elhangzott műsoraink ismétlését hallgathatják meg. Rövidesen a himnusz után a Líceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazin műsora szól. 0 óra 35 perckor a Mit tegyek témája az önmagunkkal való kiengesztelődés. Erről Szőke Gábor osztbolyoki plébánost hallják. 1 és 2 óra között újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2 óra 5 perckor a Zöld hullámban Takács Sánta Andrásnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi docensének előadását hallják, aki az ökológiai válság pozitív kimeneteleiről értekezik. 2 óra 30 perckor kezdődik az erdőfohásza. Műsorunk első felében az idei év két éltűjéről, a sárgahasú unkáról dr. Babocsai Gergelyt, a Magyar Madártani és Természeti Egyesület kétéltű és hüllővédelmi szakosztálya vezetőjét hallják. Majd Fekete István Januári hírek című novellája hangzik el. 3 óra 5 perckor a közéletben bemutatjuk az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola gimnázium, alapfokú művészeti iskola és technikum képzés kínálatát, valamint az Egri Bródi Sándor könyvtár januári programjait. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, Ferenc pápa gondolatával köszönjük meg egész napos megtisztelő figyelmüket. Emlékezzünk mindig arra, hogy a gyermekek a reményt jelentik. Védjük a mosolyukat, ami Isten gyengédségének egyik legszebb megnyilvánulása. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvasinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Péderi Zsolt, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna és Kovács Krisztina. A műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Ti tudjátok, a keresztség után, amit János hirdetett, hogyan kente fel Jézust Isten Szentlélekkel és hatalommal. Olvasom az apostolok cselekedeteiben. A megtestesülés titkából ered, hogy Jézus embersége megszenteltetett, fölkenetett, nem külső fölkenéssel, miként ez az egyszerű teremtményeknél történik, hanem egészen lelki fölkenéssel, a Szentlélek tevékenysége által, amit a liturgia spiritualis unkciónak, lelki fölkenésnek nevez. Az Istenség kiáradt Jézus emberi természetére, mint az örvendezés olaja. Ez a fölkenés olyan átható, az emberség annyira Istennek van felszentelve, hogy nincsen ennél szorosabb hozzátartozás, mert ez az emberi természet Istennek, az Isten fiának a saját embersége lett. A Szentírásban nincs dualisztikus ellentmondás, amely szerint az anyag és a szellem két önálló alapelv. Ellenkezőleg, Isten testé lett, emberi testet vett föl. Az élet küzdelme nem az emberi szellem harca, amely alá akarja vetni magát a testnek, hanem Isten szellemének a harca, aki az ember összes képességét alattvalójává akarja tenni. A keresztény aszkézés nem öncélú, csupán a kegyelemre adott válasz eszköze. Az ember felelete a kegyelemre az lesz, hogy aláveti magát Isten szelleme hatásának. Jöjj el, élő Isten, alakítsd át lelkünket szent lelked templomává. Szentelj meg, Uram, minket! Egyházadat kereszteld meg tűzzel tökéletesen, hogy a megosztottság, a szakadárság mielőbb véget érjen, és hogy a világ előtt, mint az igazság oszlopa és védelmezője állhasson. Szentelj meg, Uram, minket! Add meg nekünk szent lelkednek gyümölcseit, testvéri szeretetet, örömet, békét, türelmet, jóságot, hűséget. Szentelj meg, Uram, minket! Hogy a Szentlélek Úristen beszéljen szolgáid által, akik mindenütt hirdetik igédet, szentelj meg, Uram, minket!
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.